úgy fogalmazta meg ma valakinek, vagy tegnap, tannap valakinek, hogy fontosabbnak kell lenni mindennél a Szent Szellem jelenlétének az életünkben. Hallod? Mindennél. Tehát azt a szót direkt mondom, mindennél. Igen. A munkádnál, a családodnál, a szolgálatomnál, a lelki gondozásaimnál, a tanácsadásaimnál, a programjaimnál, mindennél fontosabb számomra a Szent Szellem jelenléte. És neked döntést kell hoznod ezekben a napokban, hogy mi a fontos, mi a prioritásod. Ha még nem Isten Szellemének a jelenlét a legfontosabb, akkor már van lehetőséged megváltozni. Most változzál meg, ne hagyd holnapra. És ezen belül pedig van egy rend a Szent Szellemnél, ezt is át fogjuk venni. De szokásomhoz híven mostanában az Efézus 6-nál leragadtam, és tovább is ugyanígy felolvasom ezt az igerészt Efézus 6-10-től. Végezetre, atyánfél, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Tehát Isten azt mondja, hogy egy természet fölötti segítséget akar nyújtani az életedre nézve, kicsit turbózd föl magadat, és keresd Isten erejét, a természet felettit, mert enélkül nem fogsz tudni győzni a kihívásokkal, vagy a szellemi kihívásokkal szemben. Öltözd fel Isten minden fegyverét, hogy megállhass az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem testi és vérelem van tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbíró ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. És aztán 6 fegyvert felsorol, bocsánat, 16-os. Mindezekben fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, amely a szellem, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde, és minden imádsággal, könyörgéssel, imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanez dologban vigyázván minden álhatatossággal, könyörgéssel, minden szentekért. Ma nemrég volt minden szentek, de ez nem azt jelenti. A Csia Lajos fordításból szeretném egy-két igét felolvasni. Szeretnék összekötni valamit, amikor ott azt olvastuk a 17-eshez, figyelj, vagy gyere, légy szíves. Azt olvastuk, hogy vegyetek föl a sisakot, könyörgésen át a szellem kardját, amely Isten beszéde, csak így fordítja. És minden imádságon is könyörgésen át a szellem kardját, amely Isten beszéde. Imádkozzatok minden időben a szellem által. És evéget virrasztatok teljes álhatatossággal, a szentekért mondott könyörgéssel. Vida fordítás. Vida. Tizenhetes. Az üdvösség sisakját is vegyétek föl, és a szellem harci kardját, amely Isten beszéde. És minden imádságban, könyörgésben, imádkozatok, minden időszakban, szellemben, evéget virrasztatok minden kitartással és könyörgéssel az összes szentekért. És 19-est is felolvasom. Én értem is, hogy adassék nekem szó, amikor felnyitom a számat, hogy bátran, kiáradó szólásszabadsággal ismertessen meg az örömhír evangéliumának titkát idáig. És én összekötöm ezt, amit Csia is összekötötte, hogy az Isten igéjét úgy tudod használni, hogyha imádkozol az Isten igével. Az ige nem tud leesni és gyökeret verni bent a szellemed részébe, szíved mélységébe, ha nincs egy szellemben való ima azért, amit kaptál Istentől. Tehát neked van rációd, értelmed arra, hogy azokat a dolgokat, amiket hallasz Istentől, azt át tud imádkozni. Ha ezt még nem tetted meg, akkor le fog gyengülni a szellemed. Mert ha nem tudod fölvenni, nem tudod használni, alkalmazni szellemben azt a kardot, ami a tiéd, ha nem kötöd össze imádsággal. És nem véletlenül mondja utána rögtön Pál, hogy értem és imádkozzatok, hogy szó jöjjön ki a számon keresztül, hogy a szólás szabadságával tudjam hirdetni az evangélium erejét, munkáját. Tehát mit mondott Pál? Hogy én értem és imádkozz, hogy szó kijön a számon, az a szó, ami már előtte megvan imádkozva, vagy Istentől el van kérve nekem, és ki van kérve Szent Szellem által, és közben jár értem, hogy amikor imádkozom, én is a kardot tudjam használni. Értitek, mit mondok? Hogy össze van kötve az Isten igéje a szellemben való imával. Nem lehet szétválasztani az igét az imától. Ha erős az ima életed, erős a szellemed. Ha gyenge az ima életed, gyenge a szellemed. És a szellemi imát pedig az alatt azt értük, amikor az ember Szent Szellem által imádkozik. Vagy a Szent Szellem rászáll, és az értelmét tudja használni, vagy pedig nyelveken szólva imádkozik. Nem tudod a szellem kardját használni, ha nem tudatosítod magad, hogy a szellemnek a kardja az. Azt mondja, pontosan fogalmazok az eredetiből, hogy vegyétek fel a szellem kardját, amely Istennek a rémája. Nem a réma oldalról közelítjük meg a dolgot, hanem ahogy Pál tanítja, a szellem oldaláról. A szellemnek a kardját kell fölvenned, hogy az eljuss az igéig. Nem az igét veszed föl, hogy aztán majd a szellemmel találkozz. Nem, fordítva. A Szent Szellem mutatja meg az igét, és azt az igét kell neked fölvenned, és azt az igével kell utána dolgoznod a szívedben, a nyelvedben, hogy az igét meg tudjon, nem csak, hogy értelmi szinten egy felvillanás jöjjön, hanem a közösségbe tud lenni az az igével, és utána pedig részedé váljon az az ige. Mert az ige, amikor jön, akkor nem csak egy gondolatra akar ösztökélni téged, van benne isteni gondolat. Többet akar Isten, mint egy gondolatot. Hanem azt változzon meg a személyiséged, és életformájává váljon az a kijelentés. Például azt mondja az ige, hogy minden ékesen rendben menjen köztetek. Amikor kapsz egy ilyen kijelentést, akkor ez nem az a lényeg, hogy te neked ékesen föl legyél öltözve, vagy elmenj minden hónapba a fodrászhoz, hogy normális legyen a fizurád, hanem arról szól az ige, hogy aláveted magadat egy rendnek, egy ékességnek, amit az Isten országában tapasztaltál, kikutattál, megértettél. Ha nem tudsz mihez vonzódni, ha nem tudod azt, hogy kicsoda a Szent Szellem, nem érted azt, hogy hogyan kell viszonyulni hozzá, akkor nem fogsz tudni az igében megállni. Mert ez az ige, ez a Szent Szellemé, birtokos esetben van a görög. Ez nem a tiéd, ez az ige, ez bizony a Szent Szellemé. Csak a Szent Szellem átadja neked ezt. A Szent Szellem behozza a bekövetkezendőket, nem a múltat, a bekövetkezendőket. A Szent Szellem nem arról fog beszélni csak neked, hogy mi történt veled a múltban. Mennyire sikeres voltál a múltban, hanem arról, mit fog bekövetkezni a következő korszakodban, hogyan leszel sikeres. Amen. Gyere az 1 János 5-höz még. 1 János 5. Ahhoz, hogy szellemi életet élj, és az ige tudjon működni, ima életet kell kiépítened. Ha nincs erős ima életed, akkor annak van már valamilyen gyümölcse, konzekvenciája, megtörtént valami romlás. Nem a romlottság, csak a romlás. A gyenge ima életnek a hatása általában 3 dolog miatt van. Az első a bűn, a bűnnek a munkája. A második, tehát bizonyos dolgok nincsenek letisztázva az életedben, nincs rend az életedben. Ezt a szót fogom a többször használni. Nem a rendőr leszek, hanem a Szent Szellemnek a rendjéről szeretnék beszélni majd mindjárt. Az első az, hogy legyen egy bűnrendezés. A második, ami miatt általában megáll az ima élet, mert a megváltásnak a rendjéhez nem igazodik az ember szelleme. Megváltásod, az üdvösséghez. Az üdvösség szó nem csak újjászületést jelent, hanem az üdvösség szó azt is tartalmazza, hogy egy teljes körű lefedett szellemi jólétet akar adni Isten neked. Sőt, fizikai jólétet. Sőt, testi jólétet. Sőt, anyagi jólétet akar adni Isten. Mindenkinek van egy korszaka, egy szintje, ahogy ezt meg tudja élni. És ebben a szintben Isten szeretné, hogy megmaradj. Tehát, hogy ott legyél, ahová Isten akarja, hogy menjél, azon a szinten élj, ahol Isten akarja, hogy éljél azon a szinten. Isten nem szeretné azt, hogyha az ígéretek és az áldások nem valósulnának az életedben. Az Efézus 1-ben, ha kinyitod az Efézusi levelet, ezt a levelet, amiből felolvastuk az Efézus 6-ból a különböző fegyvereket, azzal kezdi Pál, hogy meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a magasságból, a mennyekből Krisztus Jézusban. Tehát ez a levélnek az eleje, a nyitánya, a bevezetése így kezdődik. Tehát azt mondja Pál, hogy mindennel meg vagyunk áldva, és ahhoz, hogy ezt az áldást megértsd, elvedd, élj benne, olvasd el az én levelemet, mind a 6 fejezetet. És akkor megtudod, hogy hogyan jön be a szellemi áldás. Az atyától van, ezt is hozzáteszi még, hogy az atyától minden szellemi áldással meg vagyunk áldva. És hogy te abban élj, ami a tiéd. Hogy amikor fölmész a mennyben, ne azt mondja az Úr Jézus neked, hát Lajos, hát annyi mindenben élhettél volna, de te okoskodtál. Nem jutottál el a kétségbeesésnek annak a fokához, hogy ne okoskodj, hanem vedd el, ami a tiéd. Többet akartál tenni azért, amit oda akartam adni, mint amennyit hinni kellett volna ebben. Nem engedted, hogy a hit és a kegyelem összekapcsolódjon az életedben. Nem engedted, hogy belép abba a dimenzióba, ami a tiéd, azokba az örökségekbe, amit én eleve elrendeltem számodra. Hányszor tanítottalak téged? Hányszor mondtam neked, hogy csak hit által tudsz hozzáférni? Hányszor mondtam, hogy vannak áldásaid? Hányszor mondtam, hogy ne esj kétségbe? Hányszor mondtam azt, hogy hit által állj föl, mert működni fog. Jársz majd te is úgy, mint Péter a vizem. És én is azzal a pozitív energiával vagyok ma itt, hogy azzal a szellemi erővel, hogy szeretnének téged vinni abba az úton, amely a tiéd, a te örökséged. Szóval itt vagyunk az János 5-5-nél, és... 6-os, 7-est is felolvassuk meg, talán 8-ast is, igen. Ez az, aki víz és vér által jő el. Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem vízzel és vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Szellem a realitás. Szellem az eredeti, így is mondhatnám. Tehát az első volt a bűn kategóriája. Én most nem bűnőr vagy bűncsendőr akarok lenni az életemben, csak mondom, hogy miért áll meg az ima élet. Mert amikor megáll az ima élet, akkor megáll az Istennel való kapcsolat is. Erre mondod, hogy nem, te bűnnel is jó kapcsolatban maradsz Istennel. Hát ezt én nem hiszem el. Illetve amikor az ember el van választva a lelkismert furdalással, a bűn miatt lelkismert jön, bármilyen bűnre gondolok, a nem bocsájtástól kezdve, nem tudom, a hiánvalóságokig, hogyha ez megtörténik, akkor az ember szelleme lelke gyengül az összpontosító erőben, és nem tudsz összpontosítani az Úrra. Elkezdesz bénultságban lenni, és úgy forgolódsz a menny atmoszférájában, hogy keresel fákat, ami mögé tudsz bújni, amikor Isten szól hozzád. Ez Ádámnál és Évánál is így volt. És ahhoz, hogy újra megújítsd az ima életedet, a megazdultságodban kell megerősödnöd, hogy elhidd azt, hogy Isten arra hívott el, hogy felnőj a megazdultságodban. És ez a bűn problémája után volt a megváltás gondjai, hogy nem tudsz a megváltásból, az üdvösségből részesedni. És a harmadik pedig, amiről most itt vagyunk, hogy nem csak vízzel jött, hanem vízzel és vérrel, és a szellem az, amely bizonságot tesz, mert a szellem az igazság, a realitás. A harmadik rész, ami miatt nem tudunk jól imádkozni, hogy nem élünk a realitásban, a valóságban. Abban a valóságban, amiben bár kéne lennünk, vagy abban a valóságban, amit tudtunk, csak elveszítettünk. Vagy abban a valóságban, ami vár ránk. Értitek? Mert élhetsz úgyis életet, hogy nem azt az életet éled, amit Isten hívott el. Közben keresztény vagy, és keresed Istent. De nem ott vagy, abban a szellemi pozícióban, amire Isten hívott el. Már régenség túl kéne haladnod a korszakodon. De te, úgy amikor szoktuk mondani, hogy kézifékezel. Mondjuk a Mercedesben nehéz csinálni, de meg a mostani új elektromos fékező autókba, de fogod azt a vasat, ahogy a Ladába fogtuk. És nem engedett, hogy menjél tovább. Én mondok egy szlogent, egy mottót, egy szellemi értékes mondatot. Semmi sem akadályozhatja meg az életed, ahogy ma megvallottuk. Semmi sem. Sem angyalok, sem fejedelmek. Csak te akadályozhatod meg az életedet, hogy Krisztusban fejlődjél. Még egyszer mondom. Semmi sem akadályozhatja meg a szellemi való fejlődésedet. Csak te akadályoztathatod meg. Mert Isten eleve elrendelt, hogy megigazulj, és eljuss a dicsőségnek a birtoklásáig, illetve élvezéséhez. Amen. De hát itt van a szellem bizonsága. Ahhoz, hogy a szellem bizonságában élj, egyszer figyelmetet rá kéne tenned, hogy van olyan, hogy Szent Szellem, és van olyan, hogy Szellem bizonsága. Addig, amíg nem szól a bizonságot, nem ad, nem tanúskodik a életeddel kapcsolatban, addig nem tudsz ebbe a realitásba, ebbe az igazságba, ebbe a valóságba, ebbe az eredetiségben járni. Rengeteg típusú szolgálat van kint a pályán, a gyülekezetekben, az egyházakban. Neked tudnod kell, hogy mi az eredeti. Ha te nem tudod, hogy mi az eredeti, akkor egy másolatba fogsz lenni. Az eredetiben kell élned. Valóban a Szent Szellem hangját kell követned, valódi hitben kell lenned, valódi ima életben kell lenni, és minden pótszert, utánzást, vallásos szirupot le kell szedned magadról rendszeresen. Nekem is, hogy mindig Istentől jövő elvárást, választ, Istentől jövő kommunikációt meghalljam, és vissza tudjak kommunikálni. Amúgy, hogyha még az Istent meg is hallod, még ha Istennel jársz is közösségben, ez nem jelenti az, üdvösséged van, szólsz nyelveken, profitálsz meg gurulsz, mindent csinálsz szellemtől. Ez még nem jelenti az, hogy a Szent Szellemnek a vezetése alatt vagy. Kevés embert láttam az életemben a Szent Szellem vezetése alatt lenni. Ez identitás probléma egyébként, illetve hogy nem akar olyan ima életet élni, ami eredeti, amire Isten tud válaszolni, amire érzi az ember a bizonságot. És itt utána a hetesben, ha nézed, mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonságot tesznek a Földön, a Szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Némelyek azt mondják a vízre, hogy a vízkeresség. Én úgy gondolom, hogy az az ige, az igét jelenti. Itt a Földön a szellem, a víz, de hogyha neked ez jobban tetszik, akkor legyen a vízkerességed. A szellem, az ige és a vér az, ami bizonságot tesz. És a szellemi életet, az ima életet nagyon sokszor az gátolja, hogy egy, a Szent Szellemmel nem vagyunk közösségben. Egyszerűen nem vagyunk kibékülve vele. Nem értjük, hogy ki ez a harmadik személy. Nem vonzódunk hozzá. Sőt, tulajdonképpen úgy akarjuk lenni a keresztény életet, hogy nem akarunk kormányzás alá kerülni. A Szent Szellem kormányzó. Ő nem azért jön ide le, hogy bohózkodjon veled. A Szent Szellem Úr. Ő neki is önálló akarattal rendelkezik. Neki van akarata véleménye a dolgaidra. Ha egy olyan életet építesz fel, keresztény életet, hogy senki nem szólhat be a szellemi életedbe, saját magaddal se állsz szóba, annyira individualista vagy, akkor egy idő után a Szent Szellem el fog menni ebből a templomból. És vissza kell hívni egy idő után. Sőt, aztán, hogyha a nyelveddel is még rányomsz egyet, vagy a gondolkodásmódoddal, meg a mentalitásoddal, akkor pedig megszomorodik, és egy idő után nagyon nehéz visszakerülni abba a jelenlétbe. Nekem vannak megtapasztalásaim, negatív megtapasztalásaim az életemben. Olyan megtapasztalások, amikor eltávolodtam Istentől. És tudom, hogy az egyházban ilyen nem szokott előfordulni, mindenki egy folyamatos, struktúrált és progresszív növekedésben van benne, és végül aztán majd olyan erővel, hatalommal leszünk jelen, mint Superman, csak szellemi értelemben Supermanek, de nekem voltak mélypontjaim az életemben, és ezekben a mélypontokban nagyon nehezen találtam meg újra a Szent Szellem jelenlétét. Ahogyan Dávid is nehezen tudta megtalálni. Egyébként Dávidnak annyira újszövetségi látása volt, hogy amikor bűnben volt, akkor nem csak a bűneivel foglalkozott Isten előtt, hanem az volt a nagyon-nagyon nagy sikítása, hogy a Szent Szellemedet ne vedd el tőlem. Ne vedd el a Szellemet. Ne vedd el. Vedd el a királyságot, de a Szellemedet ne vedd el. Az első a Szent Szellem való jelenlét. Hogy mennyire engedjük meg, hogy ő vezessen bennünket. Ez a szó egyébként egy gyenge szó magyarul, hogy vezetés. Sokkal jobban kifejezi azt, hogy irányítás. Kontroll. Tehát az Isten Szelleme kontrollálni szeretne téged. Kontroll. Ez erős szót használok direkt. Tehát a Szent Szellem az első. A második az ige. Amikor nincs ima életed, azért, mert nem szól az ige. Nem mond Isten semmit neked az igén keresztül, mert nem elmékedsz rajta. Sokan szeretnének elmékedni az igén, de nem akarják odaszánni a testüket. Ahhoz, hogy az Isten igéje szóljon, a testedet oda kell szánni. Derek azt mondta, Isten nem kommunikál senkivel, mielőtt meg nem halna. Muszáj meghalni. Ez az első. Meghalni azért, hogy tudj elmékedni az igén. Mit fizetnél azért, hogy Isten szóljon? Mit tennél meg azért, hogy Isten szóljon? Mit tennél meg azért, hogy a Szent Szellem jelenlét ott legyen a szobádban? Mit tennél meg azért, hogy ő kontrolláljon téged? Mit tennél meg azért? Mit fizetnél érte? Ha tudsz válaszolni rá, vagy ha nem tudsz válaszolni rá, akkor otthon este az ima életedbe ezt rendezd. Mit teszel meg azért, hogy az Isten igéje vezessen téged? Akit nem lehet kontrollálni, az előbb-utóbb elkorcsosodik. Beszél a Biblia erről, elkényeztetett ember lesz, szellemileg elkényeztetett, és nem lehet vele, a Szent Szellem nem jön ki vele. Általában az ilyen emberek szociopaták. Tehát szellemi szociopaták. Mert nem tudnak szociálisan érzékenynek lenni az Istenre. Nem izolálódhatsz el, nem mehetsz egy várba. Mondhatod azt, hogy Isten engem ott is megtalál, mert mindenhol ott van Isten. És ez így van. Csak kegyelem rajtad lesz. Csak távol van lesz Istentől. Újra van születve a szellemed. De nem ismered a Szent Szellem hangját. Hangokat hallasz, de valami más hangokat. De nem ismered Isten jelenlétét. Nem tudsz finom lenni, szelíd lenni a Szent Szellemmel. Ő se tud veled kommunikálni. Nagyon szelíd szellem a Szent Szellem. De tud határozott lenni is. Ahhoz, hogy megértsd, amit mondok, vagy értékeld, amit mondok, ahhoz felelősség kell. Nem azért van felelősséget, hogy szabad legyél, hanem azért van szabadságot, hogy felelős legyél. Az első mindig az Úrnak, a szellemének a szabadsága. Hogy szabadá leszel arra, hogy tudj felelős lenni az életeddel kapcsolatban. Akinek nincs felelőssége, hogy a Szent Szellem és az ige működjön, ott nincs szabadság se, mert meg van kötözve. Mert te most már szabad vagy az újjászületés által, hogy abban a szabadságban élj, ami törékeny az életedben. Mert mi van a szabadság mögött Istenben? Isten. Isten tartja fönn a szabadságodat. A szabadságot nem más valamilyen elvek tartják fönn, vagy mint szuggesziód, vagy megvallásod. Isten. Isten tartja fel a szabadságodat. És a felelősség össze van kötve vele. Ha nem akarsz felelős lenni, nem akarsz felelősen dönteni, akkor rendezetlen lesz az életed, szellemileg. Rendezetlen lesz a családi életed, a férjeddel, a feleségeddel kapcsolatod, barátokkal kapcsolatod, szolgálatod, gyülekezetbe való járásod, kapcsolatrendszered, munkád, jövőd, minden rendezetlen lesz. Nincs rajta Isten teljes, tökéletes akarata. Benne vagy az Istenben. Keresed Istent, imádkozol. Csak nem vagy benne abba, amiben Isten akar, hogy benne legyél. És a harmadik volt a vér. A vér munkája megáll, ha nem vagy tisztában vele, hogy az ima életednek van három faktor, amiről beszéltem, a szellem, az ige és a vér. Mind a hárommal neked élő közösséget kell kialakítani. Be kell töltekezned a Szent Szellemmel, be kell töltekezned az igével, és be kell töltekezned a vérrel. Aki nincs a vér alatt, az nem tud harcolni a sátánnal szemben. Aki nincs az igének a tekintélye alatt, annak nincs megújulva az elméje, az világi módon gondolkodik. A királyságba bejöttél ingyen, kegyelemből, de a királyság még nem hatott rád annyira, hogy az elmédnek tudott volna újulni. ige újítja meg az elmédet. Ez egy titok. Mind a három egy titok. A vérrel való szövetséges kapcsolat, az igével való szövetséges kapcsolatod, és a Szent Szellemmel való szövetséges kapcsolatod. És ha ezeket helyreállítod, kibékülsz a Szent Szellemmel, kibékülsz Istennek a tervével, és kibékülsz a Jézus vérével, akkor azonnal meg tud újulni az ima életed. Mi kell ehhez? Ehhez tudnod kell, hogy mit hozott a vér, milyen tartalom van a vér mögött, tudnod kell az Isten igéje, hogyan tud körbeírni bizonyos dolgokat, vagy körbe metszeni téged, illetve hogy a Szent Szellem kicsoda. Amen. Tehát nem lehet menni harcba, hogyha te nem akarsz ima életet felépíteni. Az ima életnek a felelősség rajtad van. Amen. Szóval itt vagyunk, hol vagyunk, ott vagyunk. Dicsőség az Úrnak, hogy azért megyünk előre. Lépésről lépésre. Azzal kezdem az első mondani valómat, hogy a gyümölcsök és kincsek, amiről Jézus beszél, a sorsodat átívelő, átépítő erők szívedben vannak, előre látható eredményeket adnak át. Ez azt jelenti, hogy a szellemedben, hogyha az ige képít egy hidat Isten és te közötted, a Szent Szellem képít egy hidat te közötted és Istennel, ha a vér képít egy hidat te közötted és az Isten között, akkor ez előre kiszámítható gyümölcsöket fog létrehozni. Nincs olyan, hogy valaki az igével kapcsolatban van, és nincs kiszámítható gyümölcs. Minden kiszámítható a szellemvilágban. A királyság így épül ki. Amen. Aki a királyságban van, az a királyság eredményeit éri el. Az Isten országának az eredményeit, a Szent Szellem eredményeit. Aki a Szent Szellemmel van kapcsolatban, a Szent Szellem eredményeit éri el. Aki Isten beszédével van kapcsolatban, az a beszéd eredményeit éri el. És aki a vérrel van kapcsolatban, az a báránynak a vérének az érdemeit éri el. Ezek mind működnek. Azzá válsz, ami vagy. Mit jelent ez? És a szellemi egzisztencia megelőzi a szellemi eszenciát. Filozófiai. Nem azzá válsz, amivé akarsz lenni, hanem azzá válsz, amivé Isten eltervezett. Ma megvallottuk. Eleve el vagy rendelve, hogy el legyél hívva a megazulásra, megszentelődésre és a megdicsőülésre. De nem vagy az, akivé Isten akar téged változtatni most, de holnap egy lépésre közelebb leszel, meg holnap után, ahogyan keresed Istent. Tehát nem az vagy, akit sokszor látsz magad a tükörben, hanem az vagy, amit a szellemed mond rólad. Van két személy. Van a fizikai személy, az a neve, hogy Tóth Lajos például. De van egy belső ember, amit senki nem lát. Csak Isten, meg esetleg te. És a belső ember vagyok az, aki vagyok. És a belső ember határozza meg, hogy ki vagyok. Ki vagyok. Azzá válsz, ami vagy. És Isten elrendelte előre az életedet. És mikor két ember összeállásodik, akkor ezen kell dolgozni, hogy ne azt lássa csak, amit a test létrehoz, hanem azt is, hogy amit Isten létrehozott már, és létre fog hozni. Ezért tudsz hitből imádkozni, mert nem a láthatókra néz önmagaddal kapcsolatban, hanem Istenre nézel. Amen. Minél többet látod Jézus megváltását, annál többet változol. Minél jobban akarsz megváltozni Jézus megváltásán kívül, annál jobban görcsöket kapsz, és aztán szellemi szívgörcsöt kapsz. Mert minél több erőt feszülsz abba, hogy megváltozz, annál jobban nyomorúságos állapotba kerülsz. És kicsoda szabadít meg ebből az állapotból? A Szent Szellem. A Szent Szellem szabadít meg. Engedd át a kerepet a Szent Szellemnek. Benny Hinnnek egyszer azt mondta egy régi pünkösdi, hogy nagyon erőteljes metakommunikációval nem vagy képes arra, hogy megváltozzál. Erre csak a Szent Szellem képes, és fölnyomta a falra a erős ujjaival. Meg ne próbálj megváltozni, erre csak ő képes. És egy több hét kellett, amíg megértette, leesett Benny Hinnnek, hogy ahhoz, hogy a szolgálatában egy minőségi ugrás legyen az életében, a Szent Szellemnek kell terepet kapni, vagy szerepet. Amen. Máté 12:32, még aki az ember fia ellen szól is, megbocsáthatik, de aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem más világon meg nem bocsáthatik. Vagy legyetek jó fák és teremetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák és teremetek romlott gyümölcsöt. Mert gyümölcséről ismertetik meg a fa. És direkt hoztam most ezt az igét, a 32-est. A szövegkörnyezetben nem csak a beszédről van szó itt, önmagában, hogy most jó beszélünk, meg pozitívan beszélünk, és akkor jönnek az áldások. Nem erről van szó. Ez egy lebutított valami very primitív dolog. Hanem itt az igében, a szöveg összefüggésében, a Szent Szellemmel való kapcsolatról van szó legfőképpen. Lehet ezt az igét érvényesíteni az egész életedre. Amen. De itt az Isten jelenlétéről van szó. Hogy hogyan áll az ember az Isten jelenlétéhez. És az beszéded meghatározza, hogy hogyan állsz a jövőddel szemben. Ha te úgy tudsz beszélni, ahogy a Szent Szellemnek is tetszik, akkor előre fogsz menni. Ha nem úgy beszélsz, mint Isten, ahogy akarja, hogy beszéljél, akkor hátráltatni fogod ma a saját magadat az életedben. Isten képére teremtettünk, hogy máshogy beszéljünk, úgy beszéljünk, mint Isten. Amikor Bábelnél Isten összezavarta az emberek nyelvét, azért zavarta össze Bábelnél, mert minden egyes szándékuk, gondolatuk, ami kijött a nyelvükön keresztül, az Isten ellenes volt. Minden dolgot, amit a Babilon szisztémája hoz a világra, az egyházra, az mind ellenséges nyelv. Mind ellene van. Antilogosz. És az antilogosszal szemben egy dolgot lehet csak csinálni majd, hogy az egész földet újraépíti Isten. Olyan erős lesz a kommunikáció. Az Antikrisztusnak lesz egy kommunikátora, egy sajtóreferense, a hamis proféta. Muszáj, hogy egy olyan erővel legyen mellette egy ember, aki 24 órán keresztül spricceli be a világra azt a szennyet, a szelleméből, a tisztátalanná vált és megfertőzött szelleméből. Minden nyelvben lehet szellemi. Nem minden nyelv szellemi. Nem minden beszédet szellemi, de lehet benne szellemi. Lehetnek olyan dolgok az ember élete, amikor a beszédével megátkozza önmagát, és megállítja a szellemi életét. Lehet olyan nyelv, amikor megáldja magát, megsegíti magát, ahogy Isten tanítja őt. Azt mondja a példabeszédek 18-as fejezet, hogy mind a halál, mind a élet a nyelvben van benne. És ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Nem azt mondja, hogy a szívben van benne, hanem a nyelvben. De tudjuk jól, hogy arra gondol, hogy a szívből jövő származó beszédről beszél. De mégis a nyelvet mondja ott az ige. És utána azt mondja, hogy ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát megszerethetjük a gonosz, ördögi beszédet, amit a sátán okádik ránk, és mi elfogadjuk, az a neve, hogy vádló, az a neve, hogy kérkedően vádol, és cinikusan besároz bennünket állandóan Isten előtt és saját magunk előtt, vagy elfogadjuk ezt a nyelvet, vagy pedig a megigazultságunkból beszélünk. Ki, ahogyan felnövekszik benne az a látás az Isten országáról, az ő identitásáról, jövőjéről, abból fog kommunikálni. És a beszédünk mindig össze kell, hogy kapcsolódjon azokkal az értékekkel, amiket Isten helyez belénk. Mi van akkor, hogyha az ige értékével, a vér értékével, a szellem értékével nem kapcsolódik össze a szellemünk? Akkor nem hiszük el, hogy súlyunk van a szellemvilágban. Nem hiszük el azt, akik vagyunk. Abban tudsz csak járni, amit tudsz. Amit előre megmond neked Isten, miben tudsz járni a szellemvilágban. Nem tudsz a szellemvilágban úgy járni, hogy te kitálod, hogy akkor holnaptól ide jutsz, oda jutsz, emide jutsz, csak amit Isten mutat neked. Át egy. Át kettő. Abban tudsz csak járni, amit megenged a szád. A szád nem engedi meg, nem fog tudni abban járni. Megigazultság. Ha nem hiszed el és nem beszélsz megigazultan, nem fogsz tudni megigazultság gyümölcsét megteremni. Van hited, de ha nem akarsz hitben járni, akkor nem tudsz cselekedni hit által, akkor meghalt a hit. Abban tudsz csak járni, amit működtetsz. Hit nélkül, a hit cselekedet nélkül meghalt. Ha nem működik a hit, akkor nem tudsz járni a hitben. Minden meghatározó. Az örökséged azt szerint árad feléd, ahogyan a megigazultságodat megérted. Csak a szellemvilágban csak megigazultság rendezheti az ügyeidet. Csak a megigazultságod. Minden erre épít, van felépítve. Minden, de majd bővebben. Amikor a Péter életét néztem, akkor megláttam azt, hogy egy új identitás, egy új személyiségazonosságot kellett Jézusnak kiépítenie, és nagyon nagy fájdalmakkal tudta ezt csak elérni. És például a Lukács 5-ben azt vettem észre, hogy próbálkozik a munkahelyén, és áldás alá kerülni, és nem fog semmit. De már akkor volt benne valami olyan, hát valószínűleg azért, mert olvasta, hogy hallotta a Szentírás a zsinagógába, hogy azt mondja Jézusnak, hogy a parancsolatodra levetem a hálót. Kezdem Péter életét, négy igét áll gyorsan elhadarok. Tudta jól azt, hogyha engedelmeskedik Jézusnak, akkor működhetnek a dolgok. Tudod, neked el kell jutni idáig, itt Péter még bűntudattal rendelkezik, mert miután megcsinálja a csodát Jézus, azt mondja, hogy Jézus, Péter azt mondja Jézusnak, menj ki az egész életemből, a csónakomból, mert bűnös ember vagyok. Tehát itt még nem tudta az identitása elhordozni az áldást. Nagyon sok ember azért nem tud áldás alatt lenni, mert nem tudja elhordozni a megigazultságán keresztül, a felnövekedett megigazultságán keresztül az áldást. Ha adsz neki többet, azt el fogja tékozolni, vagy el fog egy más irányban torzulni a személyisége. Ezért Isten nagyon sok embernek nem ad sokat, hogy ne torzuljon el a személyisége. Vannak emberek, világiak, akik jobb személyiséggel rendelkeznek, mint te vagy én. Ezért többet bíz rájuk Isten, hogy fönntartsák a világ egyetemben az egyensúlyt, hogy azért a jó embereknek szükség van, nem lehet mindenki gonosz és átkozott, megáltalkodott. Mindegy. A lényeg az, amit meg kell értened, hogy parancsolatodra levetem a hálót. Péter tudja, hogy ha engedelmeskedik Jézusnak, akkor valami jó jöhet létre. De a személyisége még nem nőtt fel odáig, hogy állandóan az Isten fiára tudjon nézni. A Máté 14-ben például már arról van szó, hogy olyan változásra megy át, hogy azt mondja a Jézus a közösség által, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Már nem azt mondja, hogy ha akarod, beleszólhatsz a munkahelyemi áldásomba, hanem már azt mondja, én akarom, és parancsold, és csináld, mert tudok vizen járni. És Péter vizen jár. Senki nem tudott vizen járni, csak Péter. Mert értette az igének a hatalmát. Ahogyan kezdetben létrejöttek a dolgok. Mi történt kezdetben? Tudta jó Péter, hogy Isten, amikor beleszólt, és sötétség volt, a Szent Szellem lebegett a vizek felett, és ő kiszólt a sötétségben, sötétségre, hogy világosság. Nem azt mondta, hogy nincs ott a sötétség. Most valaki meghalotta? Nem azt mondta, nem hiszem, hogy ott van a sötétség, nem fogadom a sötétséget, hanem azt mondta, hogy legyen világosság. Előhozta a láthatatlanból azt, ami létezett, és behozta a sötétségbe a világosságot. Isten, amikor beszél, ez a beginning, ez a kezdet, akkor a kezdetben azt csinálja, hogy megmutatja, hogyan működnek a szellemi dolgok. Hogy a láthatatlanból előhoz valamit Isten, ami valóságos, és nem azt mondja, hogy fantasztikusan elrontottam ezt a teremtést, vagy micsoda probléma lehetett ezen a Földön, ilyen sötétség van, és nem ezen filozofál, és azt itt analizálja. Ó, és ott sír Isten, micsoda sötétség lesz, és hogy lesz az embernek a megteremtése, hanem azt mondja, hogy kézzel veszem az irányítást, és azt mondom, hogy legyen világosság. Nem azzal foglalkozik, hogy mekkora sötétség, hanem hogy behozza azt, ami készen van, a világosságot. És nagyon sokszor az életünkben nem arra van szükség csak, hogy szétanalizáljuk azt, hogy milyen sötétségben élünk, hanem arra van szükség, hogy behozzuk a világosságot oda, ahol nincs világosság. És Isten, amikor kiszólt, hogy legyen világosság, abban a pillanatban a Szent Szellem cselekedett. Cselekedett a Szent Szellem. Addig, amíg nem mondta, hogy világosság legyen, addig a Szent Szellem végignézte a sötétséget. Mit jelent ez? Hogy addig a Szent Szellem nem mozdul, amíg te nem mondod, hogy legyen világosság. Nem az a lényeg, hogy a világosság mellett legyen sötétség, hanem azt mondod, hogy a sötétséget nyelj el a világosság az életedben. Addig nem hajlandó a Szent Szellem működni, amíg te nem akarod azt, hogy az a világosságban mozog, ahogyan Isten mozog. Ez egy szint. Ez egy szint. És akkor elkezdenek a csodák működni. Jézus, ha parancsol nekem, hogy utánad mehessek a vizen. Máté 26-ban már arról beszél Péter, hogy ha meg kell is halnom, meg nem tagadlak téged, hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Itt már előjön az, hogy a személyiségében nincs helyes önismeret. Nem ismeri önmagát. És próbálja alkalmazni a megvallást. És a beszédében a hitnek, a hamis hitnek a hamis megvallását. Péter itt bigott. És a Máté 26.73-ban pedig, kevés idő múlva pedig az ott áldogálók oda mentek hozzá, és azt mondták Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded elárul téged. Kettős beszéde volt. Nem tanult meg helyesen beszélni. Aztán jön az új szövetség, hatalmas ereje, a pünköst, ahol új nyelveken szól, és utána már megtanítja a Szent Szellem, hogy kell prédikálni, addigra már. 50 napot leül, úgymond, az Isten királyságában, és kikupálódik ott. De figyelj, a mi életünkben is rengeteg olyan változás van szükség, mint Péter életében. És járhatunk a vizen, az életünk közepetáján, de nem ez a lényeg, hanem hogy nem mondjuk olyan dolgokat, ami után akkora problémába keveredünk, hogy Jézus külön megkéri az atyát, és a sátán ellen harcol, hogy el ne fogyatkozzék a hitemen. Mondja a Lukács evangéliumában, hogy kikért téged Péter a sátán, de imádkoztunk érted, hogy a hited el ne fogyatkozzék. Óriási teher van az atmoszférában, az egész világon, és ez a teher, ez a klímaváltás, szellemi klímaváltás. Amikor a bűn leterhel, mert azt mondja a Zsoltárokban Dávid, mert ez a bevezetés, mert bűneim elborítják fejemet, súlyos teherként erőm felett. Amikor a világban egy szellemi klímaváltás van, az egyházban klímaváltás, amikor a rádióban is azt folyik, a héten is hallottam, hogy ez egy más világ, és már mindenki felismeri, akkor tudnod kell, hogyha te nem tudsz szentül élni, tisztán élni, akkor nem, hogy a klímaváltást nem tudod helyreállítani, és nem tud ezt a nyomást kezelni, hanem a bűnei terhe olyan süketté tehet téged, hogy egyszerűen meg vagy térve, újjá vagy születve, ismerd Isten áldásait, tudod a szellemi dolgokat, értelmi szinten fölfogod, egyszerűen kényszer zubból alá kerül a szellemiséged. Mert ebben a korszakban a bűnnel együtt nem tudsz kezelni helyzeteket. Már nem lesz erőd hozzá. Mert Isten elhívott téged arra, hogy ne földi szinten kezeld az ügyeket, hanem Isten országa szerint kezeld az ügyeket. Nem tudod kezelni már ezt a korszakodat. Beülsz valami prédikációra, és aztán jobban leszel. Neked kell az ügyeidet kezedbe venni az Isten országán keresztül. És ez a bűnnek van terhe. A Lukács 21-ben azt mondja Jézus, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségé megrendülnek. Hát gondold azt el, hogy egy embernek súlyos teher van a bűné miatt. Majd utána jön ez a megfélemlítés kívülről, ez a kozmikus változás, ez egy spirituális változás, gonosz angyaloknak a munkái. Akkor még azzal is még harcol? Hogy tud harcolni vele szemben? Hogy tudja az igét harcba vinni a szájában, hogyha a bűnével szenved? Hogyha úgy megy harcba, hogy Sátán, hát tudom, hogy te is tudod, hogy bűnös vagyok, de azért valahogyan azért le akarlak győzni. Nevetséges. És neked tudnod kell, hogy milyen változás jött a szellemvilágban, vagy változás lesz a szellemvilágban. Ez a jövő. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a szívetek. Mi az, hogy megnehezedni a szív? Dobozódás, résznegség, életgondjai miatt, és váratlanul rátok ne jön az a nap. Mi ez, hogy megnehezedik a szív? Mi ez? A szív is meg tud nehezedni abban a nyomásban, ami van ezen a földön. A szíved megnehezedik, súlyos lesz. Mit jelent, hogy súlyos a szív? Az, hogy valami alá kerül a szív. Le van nyomva a szív személyisége, a szív értéke, a szív gondolkozásmódja, a szív hallása. Nem tud hallani, nem tud cselekedni, mint hogyha egy birkózás alá került valaki, és le van nyomva. Két vára van fektetve az ember szív, az emberi szív. A kozmikus változás miatt. Kozmikus változás miatt. A gond. A váratlanul rátok ne jöjjön a gond. Az ima élet az, ami téged föl tud serkenteni, hogyha a szellemi fegyverekkel tisztában vagy. Mert az ima életben föl kell venned azt, azokat a fegyvereket, ami a tiéd, hogy tudj harcolni vele. Miért mondja az ige ezt a hat szellemi fegyvert, amit mindig kiszoktam világítani? Azért, mert először föl kell venned ezeket a szellemi erőket, ezeket a realitásokat, valóságokat, hogy tudj győzni saját életedben, gyülekezet életében, jövőd életében. Mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltóká tételesetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Jézus nagyon kevés ima tervet, vagy ima stratégiát ad nekünk. Össze lehetne számolnom ki egy kezemen, hogy hányszor mondja azt, hogy miért imádkozzunk. Itt elmondja. Azért kell imádkozni, hogy a teher a szívre olyan hatást ne hozzon, ami által meg leszünk lepve, és el ne kerüljük ezeket a szenvedés teljes napokat. Ha nem ez van, ha kimész az utcára, nem az van, hogy buli negyed? Ha nem az van, hogy ha bármelyik taxis megkérdezett, hogy mi folyik a 7. kerületben, hogy ilyet az életében nem látott? Hogy az utcán szexuális életet élnek emberek? Majd nappal vagy este? Beszélj taxisokkal. Előző héten még beszéltem arra, még ezt is betettem ide. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyeatyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket. Kik mondja, hogy hagyjátok őket? A farizeusokra, akik vakok, és a vak vezet világtalant, Jézus folytatja, és mind a kettő verembe esik. A vakság az azért van, mert olyan plánták jöttek az ember személyiségébe, amelyek az embert a szellemi oldalról elhomályosítják. Mik ezek a plánták? Imás, egy hamis identitás, hamis személyiség, amit a Szent Szellemnek át kell alakítani. Már készen van, csak le kéne tölteni, idézőjelbe. Elgondolások, elképzelések, hitelvek, direkt oda tettem a kötőjelet, hitek és elvek, amelyeket az embert irányítja. Például nem imádkozok, mert nincs értelme. Általában akkor nem imádkozik az ember, ha nem hiszi el, hogy van értelme. Azért nem imádkozik, mert nem hiszi el, hogy Isten meghallgatja. Azért nem imádkozik, mert nem hiszi el, hogy az életét nem tudja kezelni, csak természetfeletti módon. Nem hisz abban, a természetfeletti sikerben. Nem hisz az üdvösségnek a munkájában, hogy az életét Isten tudja rendezni. Nem hisz az eleve elrendelésben. Nem hisz abban, hogy Isten eleve elrendelte ezt a szemét. Azáltal jött be az eleve elrendelés, hogy igent mondtál rá. És azáltal áll meg az eleve elrendelés, és azt mondta, hogy nem kell ez az eleve elrendelés. Erre szólhatsz az életedbe. Minden szellemi áldás készen van. És a szellemet pedig, mint egy katalizátor, a szemeden keresztül át tud folyni az életedbe. És egy sorsot akar Isten adni, egy hamis sors helyett valódi sors. Keresztényként ülhetsz gyülekezetbe, lehet egy fantasztikus életed, és mégsem azt a sorsod élet. Hogy lehet ez? Azért, mert nem nőttél föl a szellemben, és plánták vannak helyette. Na menjünk tovább, és kezdjük akkor a mai napot. Az igazságosság érvényesítése a gonoszsággal szemben. Ez egy óriási feladat minden keresztény számára, hogy az igazságosságod által tud győzni a sátánnal szemben. A sátánnak első feladata volt, hogy megkérdezze Jézustól, hogy te Isten fia vagy? Ha Isten fia vagy, akkor mire vagy képes? Pragmatikus a sátán. Mindig eredményeket akar kicsiszolni. Ez a világ, ebben az egyházvilág pragmatizmusban ugyan belefullad. Mert mindig azt várja, hogy eredményt éljél el. És ha nincs eredmény, akkor azt mondja, hogy nem jól csinálsz valamit. A szellemvilágban nem mindig van azonnali eredmény. Vannak olyan szituációk, amikor nem tudsz felmutatni eredményt, de Isten belül dolgozik. Vannak olyan eredmények az életem, amik azonnal jönnek, és vannak nehezen megszülhető eredmények. És amire neheze megszülhető, azt tudja a sátán, hogy most szülsz, és oda fog menni, és azt fogja kérdezni tőled, hogy te valóban meg vagy igazulva. Ilyen egy megigazult ember? Mert neked nincs is ima életed. Neked nincs is rendes szellemi életed. Mit képzelsz magadról? Hogy persze, majd hitáltal élsz az életedet, gyülekezetbe jársz. Persze, majd minden rendben lesz, soha nem lesz semmi rendben. Nem látod, hogy minden elromlik? Egyre nehezebb minden? Nagyon jól tudja, hogy melyik mondattal tud téged megfogni. Sokszor egy mondat bemegy az ember szívébe a sátántól. Az ember úgy érzi, mintha egy regény jött volna be a sátántól. Egy mondat, egy fél mondattal le tudja nullázni az ember életét. Ezért ne kell erősödnöd belül. Azt mondja Jézsaiás 54:16 ezzel kapcsolatban. Ími én teremtettem a kovácsot. Ki ez a kovács? Sátán. Aki megfújja a széntüzét, és előhoz szerszámot művéhez, és én teremtettem a pusztítót a rontásra. Azért van, hogy roncson, pusztítson. Folyamatosan egy antikommunikációt hozzon az életedbe. Minden szerszám, ami ellened alkottatik, ez az imit fordítás, nem fog beválni. És minden nyelvet, amely ítéletre támad ellened, látod? Nyelvek. A szellemvilágban nyelvek vannak, a démonok is kommunikálnak. Azok a generációs démonok, amikkel harcolsz, azok nem egyéves démonok, nem két évesek, nem száz évesek, több ezer évesek. Több ezer éves démonokkal vagy harcban, akik nagyon jól ismernek téged. Akik nagyon jól tudják, hogy mik a rossz szokásaid. Nagyon jól tudják, hogy mit nézel az interneten. Nagyon jól tudják azt, hogy milyen hamis szokásaid vannak. Ezek több ezer éves démonok, amik azért vannak ott, hogy ne akard átvenni az Ábrám áldását, az ígéreteket, és ne abban a szentségben és örökségben élj, ami a tiéd. Minden örökség el van készítve számodra. Neked tudnod kell, hogy ezek a hangok, ezek a beszédek, mert hogy lehet ignorálni, hogyan lehet kivinni az személyes életedből, hogyan tudsz ellene állni. Vannak nagyon súlyos nyomások. Miért? Az emberek, nagyon sokszor látom azt, évtizedes problémákat nem tudnak megbocsátani, évtizedes sebeket nyalják. Miért van ez? Azért, mert nem tudnak harcolni, nem jól harcolnak. Azt mondja az ige, minden szerszám, ami ellened alkotatik, nem fog beválni. Nem azt mondja, hogy lehet, hogy be fog válni, lehet, hogy nem fog beválni. És mondom, hogy miért? És minden nyelvet, ami ítéletre támad ellened, elkároztatsz. Ez egyébként nem elkároztatás, hanem ítélet alkotás, jogi módon azt mondod bizonyos dolgokra, hogy ez nem lesz meg, jogom van hozzá, mint egy bíró, ítélsz valami fölött. Ez nem olyan ítélet, hogy mintha Istennek képzeld magad, és embereket elpusztítasz, hanem egy szellemi reakció, egy szellemi attak azzal kapcsolatban, hogy neked jogod van ahhoz, hogy minden ítélet ellen föláll, és azt mondod, ez nem igaz, hazug, nem lesz meg. És ez az örökké való szolgálónak birtoka, hallod? Az örökké való szolgáinak birtoka, igazságuk tőlem, itt a megazdulás szó van, úgy mond az örökké való. Mondja az örökké való. Ez a te birtokod, ez a te lehetőséged, és ez a te igazságod tőle. Az igazság miatt tudsz ellenállni a sátánnak. Ezért kell földön az igazságban. Miért nem tudsz földön az igazságban? Most azt kérdezed, miért van lassú az egész? Mert nem ismered az igazságot. Mert nem tudsz hitáltal élni ebben az igazságban, azért, vagy pedig azért, mert az a plánt, ami benned van, az erősebb a hitrendszered, mint az megigazultságban való hitrendszered. Még ezt elmondjam? Azért, mert nem tudod, hogy mi az, hogy megigazultság, azért, mert a hit megállt, mert csak igazság alapon működik, vagy pedig a plánta miatt, ami rossz plánta van benned. Rossz az elképzelésed, a hitelved. Mert nem tudjuk, mi is az, megállt a hit munkája, és nem épült be az isteni imás. Mutatok valamit a 2 Mózes 13-hoz, gyere. Azt kezded, Lajos, Mózes hatalmas munkát végzett Izraelben. Tényleg olyan csodákat, amik már nem szubjektív csodák voltak, hanem objektív csodák, tehát az egész világ látta. És hogy lehet, hogy Izrael nem ment be az ígéret földjére? Hát akkor én hogy kezdjem el ezt a szellemi életet? Amíg a zsidók se tudtak bemenni, akik ki voltak választva, és elsőszülöttek voltak. Ó, Jézus nevű, hogy csoda ördögi gondolkozásmód. És lő, mikor elbocsátál Fáraó népet, most hol vagyunk? A csodák után. A csodák után vagyunk. Amikor Isten szelleme óriási 10 csodát hozott. 10 Istent ítélt meg. 10 egyetemi Istent. És lő, mikor elbocsátál Fáraó népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel volt, mert mondta az Isten, ne talán más gondol a nép, harcot lát, visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vitte azért Isten a népet, a Veres-tenger pusztáján át, földfegyverkezve jönnek ki, Izrael fiai Egyiptom földjéről. Van egy nép, aki természet fölötti megtapasztalás részese. És azt mondja Isten, hogy ezek az emberek szem szerint ítélnek. Amit lát a szemük, az meghatározza a hitelvüket. Ami történik velük, az szerint élik az életüket. Ha látnak rosszat, akkor beveszik a rosszat. Elfogadják a rosszat. Ha jót látnak, akkor a jót fogadják el. Ha hiányzik Mózes, fölmegy 40 napra, akkor aranyborjút csinálnak, mert nem látják Mózest. Szemfüggők. Nem Szent Szellem által függők. Nem a Szent Szellem által látnak. Látod, azt mondja az ige, hogy ott van a fegyver a kezükbe, és nem tudják alkalmazni. Nem ilyené az új szövetségi nép? Hogy fegyver van a kezébe, és nem tudja alkalmazni Istennek a népe ezeket a fegyvereket? Jeremiás 4.19-ben azt mondja Jeremiásról, beleim, beleim, remegek szívem, remegnek szívem falai, zúg az én szívem, nem hallgathatok, mert harsona hangját hallottam lelkem, harcnak riadását. Harcnak riadását hallotta a profétai szolgálatának elején, így írja Jeremiás 4-ben. Miért? Mert a benső része hallott egy harsonát, hogy azt mondta Isten neki, harcolj fiam, menj el, értem harcolj, velem harcolj, Isten népért harcolj. Zsoltárokban Dávid így megy neki a szellemi harcnak az életében, annyi háborúban volt Dávid. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hadd támad rám, mégis ő benne bízom én. Tudta jól, hogy mi az, hogy békesség, akkor, amikor harcban van bent. És azt írtam ide ki, hogy a szív felfogja Isten létezését, jelenlétét, és ez ideig el szoktunk jutni. De a harci tervét már nem tudja a szív sokszor felfogni, úgy, mint Jeremiás vagy Dávid. A szív felfogja Istennek a befolyásolását, akkor tudnod kell, hogy az hogyan érvényesüljön az életedben. Dicsőség az Úrnak, hogy ma erről beszélünk. Dicsőség az Úrnak. Mutatok valamit, amit az ige, a harc nélküli és az ígéretek nélküli kereszténységet hogyan definiálja a zsidók levélben meg a 4 Mózesben. 4 Mózes 13.32, figyelj, ott van ki van világítva. Hogy mindazáltal a férfiak, akik fölmentek valavele, azt mondják vala, nem mehetünk fel ellen a nép ellen, mert erősebb ez nálunknál. És láttuk ott óriásokat, óriások közül való Anáknak fiait. Olyanok voltunk magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Honnan tudták, hogy olyanok voltak, mint az ő szemeikben? Tudod, hogy miért? És felemelte a szavát az egész gyülekezet, és sírt a nép azon az éjszakán. Felemelte szavát. Felemelte szavát. Ez elkezdődött egy olyan kommunikáció, ami vonzotta a bajt. Tudod, hogy miért mondták azt, hogy olyanok vagyunk, mint az ő szemeikben? Egy sáska szindróma, komplexus. Mert amit belül érzel, az ki fog jönni, kisugárzik az életedbe, és úgy fognak veled viszonyulni az emberek, ami van belül. Ha neked hited van, akkor nem fognak tudni lenyomni téged más hitelvekkel. Ha bizonytalan vagy a hiteidben, akkor le fognak tudni nyomni. Ha tudod, mi az örökséged, akkor nem fognak tudni kibeszélni az örökségből. Ha elhiszed, mielőtt harcba mész, amit van, akkor nem tudnak kibeszélni belőle. Mert a személyiség az sugárzik. Nemrégiben valakivel ebédeltünk. Teljesen máshogy bánt velem a pincér, mint más emberrel. Tudtam, hogy miért. Mert a személyiségből valami olyan sugárzott ki, ami miatt a pincér, aki érzékeny, mert rengeteg emberrel dolgozik, ezt megérezte, és abban a pillanatban pincér hatalmat vett fölötte, és elkezdte megalázni. Egyértelmű volt számomra, hogy a személyiségében olyan dolgok vannak, a múltjában olyan dolgok történtek, ami miatt a pincér nem tudja őt tisztelni. Felém pedig úgy bánt, mint hogyha király lennék. Felé pedig úgy bánt, mint egy szolga. Mert a szolga mentalitás kihozta belőle. Gyerek tanította ezt egyébként. Nagyon sok ember bemegy egy áruházba, és úgy beszélnek vele, mint a kutyával. Más ember bemegy, és úgy beszélnek vele, hogy körbe keringik, mint egy keringőt, mint egy bál lenne. Miért? A személyiség miatt. Nagyon sokszor a másik személyisége megérzi azt a vonzó, vagy anti szellemet, a lelket, ami az ember életében van. De menjünk vissza ide. Tehát azt mondja az ige, hogy felemelte szavát az egész nép, és sírt a nép azon az éjszakán. Sírt a nép azon az éjszakán. Miért sírt a nép? Miért beszélt? Mert kijött a szívéből az a hír, amit ezek a férfiak mondtak. Ezek a férfiak atyák voltak. 10 atya 2-3 millió embert bevitt a nádasba. Hogyan? A beszédükön keresztül. A beszédben van szellemi erő. Jézus azt mondja magáról, az én beszédem élet és szellem. És neked is van lehetőséged, hogy szellemből beszélj szellemi dolgokat. Neked is van lehetőség, hogy élet jön ki a szádon. Élet. Megváltoztató helyi erő. Mondd meg nekik, 28-as verszak. Élekén azt mondja az Úr, 14-28, hogy éppen úgy cselekszem veletek, amik éppen szólottatok az én füleim hallására. Ugyanazt fog történni, ahogyan beszéltetek. A ti fiaitok mind... Mint a pásztorok bújdosnak a pusztában 40 esztendék, és viselik a ti paráználkodásaitoknak büntetését, míg le megemésztetnek a ti holtesteitek a pusztában. Mit jelent ez, hogy a paráználkodásaitok büntetését viselik? És ez új nekem is, amit én ezt én így gondolom, ahogy mondom. A keresztény életedben is van szellemi paráznaság. És a szellemi paráznaság alatt azt értem, mikor az ember kettős nyelvet használ. Szellemileg elkurvul. Egyik oldalról az ígéreteket vallja meg, A másik oldalról pedig a sátánnak az identitását, vagy a sátánnak a megvallását, vagy a sátánnak a koncepcióját. És ezt egy életen át nem lehet folytatni. Hogy szombaton keresztény nyelvet használok, vasárnap, vagy hétfőn pedig világi nyelvet használok. Ez a szellemet, a személyiséget tönkreteszi. És van olyan, hogy szellemi parázdaság, ami nem egyezik meg a fizikai, testi parázdasággal, hanem amikor kiárusítod azt az ígéretet a nyelveden keresztül, ami a tiéd. Hát gondold azt el, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten azért, hogy olyan ígéreteid legyenek, és olyan nyelved legyen, ami olyan, mint Istené. Úgy gondolkodj, mint Isten, és úgy beszélj, mint Isten. És erre te azt mondod, hogy én ebben nem hiszek, én nem fogok úgy beszélgetni, mint Isten. Hát minek képzeljétek ti magatokat? Hát mit képzeljétek magatok? Egész nap majd pozitív beszédet nyomok. Mi ez agykontroll? Amikor így beszélgetsz magaddal, az Isten igéről, vagy a dolgaidról. Amikor Isten azt mondja neked, hogy te a legcsodálatosabb ember vagy, meg vagy igazulva, és az én igazságomat adom beléd. Ezért viselkedj úgy, mint egy megigazult ember, imádkozz úgy, mint egy megigazult ember, és élj úgy, mint egy megigazult ember. És erre te azt mondod, hogy hát nem biztos, hogy meg vagyok igazulva. És így az ember tönkreteszi a személyiségét, és a Szent Szellemnek van egy ilyen, úgymond, diagnózisa, definíciója az ilyen emberre, ilyen népcsoportra, parázna. És a paráznaságnak pedig van büntetése. Zsidó 12:16. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az elsőszülöttségi jogát. Hogyan adta el Ézsau az elsőszülöttségi jogát? Hogyan adta el Ézsau elsőszülöttségi jogát? Mennyiért adta el az Ézsau a szülöttségi jogát? Ott nem történt, így van, ott nem történt pénzmozgás, tudod mi történt? Szívmozgás történt. Szájával adta el, azt mondta, jó, rendben, mert az áldást el lehet adni. Mert az áldást el lehet adni. A beszéden keresztül. A beszéden keresztül. Nagyon sok áldás azért nem valósul meg az életünkben, mert kiárosítottuk azt, ami a miénk. Mert úgy beszéltünk az áldásokról, ahogy nem Isten beszél az áldásainkról. Ezért akkor jön be a helyes megvallás, úgy beszélsz, mint Isten. Magadról, és akkor jön be az örökség. Ne legyen senki parázna és istentelen, mint Ézsau, aki egy ételét eladta a szülőtségi jogát. Mert tudjátok, azután is, mikor akarta örökölni az áldást, látod, szerette volna az áldást visszahozni. Megvetetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyvhullatással kereste azt az áldást. Mi történt Ézsauval? Kimondta a beszédet, és kimondta az Jákob is, a szülei kimondták az ígéretet a következő generációra. Bocsánat, Izsák, kimondta az ígéretet a következő, hogy mondjam, tehát a Jákobra kimondta Izsák az áldást. Na, megvan, a nevek. Tehát még egyszer, tehát Ézsau hogyan nem tudta átvenni az áldást? Úgy, hogy kimondta magára azt, hogy el van adva. Mert akkor még az információ olyan szinten volt elfogadó Istentől a nyelv. Annyira nem volt konyha nyelv, annyira nem volt babiloni nyelv, hogy Isten teljesen komolyan vette azt, amit Ézsau mondott, egy ilyen mellékzöngével mondta ki, mellékágon, jó, oké, eladom, mit érdekel engem az elsőszülöttségi jogom. És Isten ezt beszámította Ézsaunak. És azt mondta, jó, oké, ha te így beszélsz, én komolyan veszlek téged. Mert látom, a szíved is komolyan vesz. És amikor Izsák oda megy Ézsauhoz, és azt mondja, figyelj, átadtam az áldást a beszédemen keresztül, egyébként a görög nagyon jól mondja, az áldás azt jelenti jót mondani, eurológia. Jót mondani. Tehát a Szent Szellem direkt ezt a szót használt az áldásra, nem azt, mint a héber, hanem ezt a nyelvet, ezt a kifejezést, hogy jót mondani. És amikor az áldás megjelenik valahol, akkor a beszéd is megjelenik Istentől. Nem tudod szétválasztani a beszédet az áldástól. És amikor Jákob azt mondja, hogy igen, furcsa vagy, meg minden, nem olyan vagy, Ézsau, de hát oké. És akkor hogy Izsák mondja Jákobnak, és akkor Izsák megáldja Jákobot, és megáld egy áldással, és azt az áldást már nem lehet visszavenni. Vannak áldások, amiket nem lehet visszavenni tőled, ami a tiéd. Csak vedd komolyan azt, ami a tiéd. Mert személyre van szabva az áldás. És Ézsau paráznának hívja az ige. Miért volt parázna? Azért, mert beszéddel kiárusította azt, amit Isten mondott neki, neki volt egy áldása, és nem vette komolyan az áldást. Ezért parázna ember volt, szellemileg. Amikor nem tudja valaki érvényesíteni azt, ami az övé. Máté 12:37-ben azt olvastuk, mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Most a Jézus ezt mondja, hogy amikor beszélsz, akkor az igazságot érvényesül, akkor ezt neked el kell hinned. Nem azt mondja, amikor te úgy gondolkodsz magadról, hanem azt mondja, amikor úgy beszélsz magadról. Akkor igaznak van nyilvánítva. Döbbenetes ez. Amikor valaki igaz, és azt érvényesíti, akkor a sátán irányítójává válik. Nem a sátán irányítja, hanem ő irányítja a sátánt. De ha valaki igaz, és nem tudja, hogy nem működik, vagy nem működik ebben, akkor a betegség körülmények, amiket sátán próbál hozni, elkezdenek hatni az életére. A példabeszédek 8:8 azt mondja, igaz az én számnak minden beszéde, Semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordul dolog. Példabeszédek 12.5b. Az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Példabeszédek 22.21. Hogy tudtod, adjam neked az igazság beszédeinek bizonyos voltát, hogy igaz beszédet vigyél válaszul elküldőidnek. Amen. Dicsőség az Úrnak. Luther értette ezt, hát ő volt a nagy reformátor. Azt mondta, hogy ezen a kérdésen áll vagy bukik a gyülekezet az egyedül hit által. Ez a fej és sarokő, és a megazultságról gondol egyébként ebben az idézetben. Nemzette táplálja, építi és megőrzi az egyházat a megazuláson keresztül. Egy órára sem létezhet az megazulás nélkül az egyház. Ez őrzi meg, uralkodik és felemeli lelkismeretünket. A világ halállal és sötétséggel teli nélküle. Calvin azt mondta. Az a sarkalatos pont, ami körül a keresztény életében minden megfordul, a megazulás. Hitünket irányító elv, amely által Isten előtt élünk. Mégis elhagyták, és megtört az a szellemi életük mind a kettőnek, mert nem tudtak fölnőni a megigazolásban, hiszem. Amikor Gedeon találkozott Istennel, akkor elkezdett vele kupeckodni, és ugye azt mondta Istennek, hogy ha tényleg, mert úgy jött neki oda Isten, hogy te vagy egy erős ember, és általad csatákat fogok nyerni Izraelben. Ezt mondta neki Isten. Akkor megjelent Isten neki, és azt mondta, hogy veled, mi újság van veled, erős férfiú, hogy vagy, láttam, hogy hatalmas harcos vagy, akkor ő úgymond összeesett, és elszontyolódott magában, hogy valóban, hogy ő róla van szó, vagy nem. És addig, amíg a Szent Szellem rá nem esett, föl is vittem oda a kísért, a Virág 6.12, addig bizonytalan volt a szellemébe, és hiába Isten jelenléte volt ott, hiába hallotta a hangot, nem hitte el, és akkor hitett ilyen bundákat, hogy most akkor Istentől van, nem az Istentől van ez a dolog. És megjelent neki az örökkévaló angyal, és szólt hozzá, az örökkévaló veled derék vitéz. Így hívja őt, Isten, derék vitéz. És ahhoz, hogy megváltozzon az életed, hallanod kell Isten beszédét arról, ami vagy, mielőtt még az lennél, aki vagy. Muszáj hallanod, és az igen, meg fogja neked mondani, ki vagy. Ez fantasztikus Isten, hogy előre beszél, egy koncepcióból. És plántálva vannak dolgok az életedben, amit nem tudsz, csak a Szent Szellem. Ő hozza ki a mélységet az életedből. Nem tudjuk, ki vagy, amíg a Szent Szellem rád nem száll. 6.34. És az örökkévaló szelleme pedig megszállta Gedeont. Eredetileg rászállt. Megfújta, felöltözött, mint egy ruhát. És megfújta a harsonát, és egybesereg lett utána Abiézer, és felvette a ruhát. Ez a felvette ruhát ott van. Ez azt jelenti, ez a megszállta szó a héberül. Felvette a ruháját. Tehát felvette a ruháját, és jött a harcos sereg. Amen. Dicsőség az Úrnak. Isten szeretné, hogyha megváltoztatna a Szent Szellem az életedben sok mindent. Menjünk a Szent Szellemhez. Az idő repül, de én nem repülök. Halleluja.